Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Katona Csaba, történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1849. október 6-án végezték ki az aradi vértanúkat. A nevüket valamennyien tudjuk, szoktunk lakni azokban az utcákban, amiket róluk neveztek el. Ez egy szokásosan szigorú fellépés volt, vagy a szokásosnál szigorúbb fellépés volt?
Azt kell mondjam, hogy a szokásosnál szigorúbb. Konkrétan a döbbenet erejével hatott a magyar közvéleményre, tágabban értelme az európai közvéleményre is, hogy katonákkal szemben ilyen mérhetetlen kegyetlenséggel járnak el, kíméletlenséggel, és természetesen megdöbbentette magukat a tábornokokat is, hiszen ők sem számítottak arra, hogy ennyire méltatlan módon hoznak ítéletet velük szemben. Itt különös tekintettel utalnék arra, ugye, hogy négyük kapta meg idézőjelben kegyelemből a lőpor és golyó általi kivégzés lehetőségét, a többieket pedig megalázó módon köztörvényes bűnözőkhöz illően akasztották fel.
Miért? Miért akarták megalázni őket? Túl eredményesen harcoltak? Miért?
A megtorlás és az elrettentés volt a cél. Ugye két nagyon fontos határnapot kell megemlíteni a katonák esetében. Az egyik az október 3-a. Ugye ekkor jön ki az a császári nyílt parancs, aminek értelmében gyakorlatilag a forradalom vívmányait felszámolják. Jelasics megkapja ugye a teljhatalmat Magyarország fölött. Tehát innentől kezdve, hogyha valaki továbbra is ott áll a forradalmi magyar kormány, vagy egyáltalán a Magyarország mellett, az már szembe ment egy nagyon nyílt és egyértelmű utasítással. Ugye a Aradon kivégzett 13 tábornok mindegyikére igaz volt ez. És van egy még fontosabb határnap, ezúttal már 1849 áprilisáig kell elmennünk, Debrecen, Nagy Templom, a függetlenségi nyilatkozat. Ez egyebek mellett detronizálja a Habsburg házat. Innentől kezdve gyakorlatilag az a maradék pici esély, hogy bármilyen megegyezés szülessen, az elszállt. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen drasztikus lépés után, na félrejtés ne esik, körül is körülbelül 1% esély lett volna arról, hogy valami megegyezés szülessen, de innentől kezdve ennyi se volt. És innentől kezdve, hogyha valaki továbbra is fegyveres harcot folytatott, az már a felségárulás vétkében is bűnösnek számított. Mivel a tábornokokra mindez igaz volt, tehát hogy ők továbbra is a magyar kormányzat oldalán álltak, nevezzük az bár, hogy Batthyány kormánynak, vagy Országos Honvédelmi Bizottmánynak, vagy Szemere kormánynak, ezért őket mindenképpen kemény megtorlással akarták sújtani. És ez egy egyértelmű és világos és transzparens üzenet volt, hogy a lázadóknak nincs kegyelem.
Magyarországnak volt ez üzenet, vagy Bécsnek volt üzenet? Bécsben is volt forradalom.
Az üzenet mindenkinek szólt, ugye ne feledkezzünk el a dátumról, október 6. Van egy nagyon hamis megközelítése a 1848-49. Évi magyar forradalomnak és szabadságharcnak. Nevezetesen egy leegyszerűsített nemzeti narratívába öltöztetett elbeszélésmód, aminek a lényege, hogy magyarok versus osztrákok. Természetesen, ha arról beszélünk, hogy kik a magyarok, és ez alatt Magyarország polgárait értjük, a magyar királyságnak a lakosait, akkor ezt meg lehet közelíteni így is, de hát ha megnézzük a mindkét oldalon egymással szemben álló politikusokat, katonákat, bárkit, akkor azt láthatjuk, hogy rendkívül vegyes nemzetiségi összetétellel találkozunk. És Bécsben is volt forradalom, ugye volt egyszer 1848. március 13-án, ez gyorsította meg a március 15-i eseményeket Pest-Budán is, és volt október 6-án a második bécsi forradalom, véres események is előfordultak, ekkor gondoljunk Petőfi ugye, versére, hogy Lamberg szívében kés Latour nyakán kötél, ugye Latourt felakasztották konkrétan Bécsbe, Lamberg meg ugye a pesti hajóhídon érte utol a végzete, mondjuk ki magyarul egy lincselés következtében. Október 6-ára azért esett egyébek mellett a kivégzés, hogy a bécsi forradalmároknak is üzenjen, hogy nincs üzenet legyen ez, hogy nincs kegyelem. Tehát ezt idézőjelben csak magyar kontextusban értelmezni, némiképpen történelmietlen. Természetesen a magyaroknak is üzenet volt, a bécsieknek is üzenet volt, de minden európai forradalmárnak üzenet volt.
Kik voltak az aradi vértanúk? Nem csak a 13 tábornokot végezték ki, hanem nagyon-nagyon sok embert a háborúban való részvétele miatt. Egyáltalán ezt háborúnak nevezték akkor?
Háborúnak is nevezték akkor, ugye a magyar terminus technicus az eleve kettős, hiszen beszélünk forradalomról, ugye a forradalom március 15-én robban ki. Ez némiképpen háttérbe is szorítja azokat a rendkívül fontos eseményeket, amelyek nagyjából ezzel egy időben Pozsonyban, illetve Bécsben zajlanak. Ugye Deák István New Yorkban élő kiváló magyar származású professzor pár évvel ezelőtt hunyt el közel a 100. életévéhez. Ő fogalmazott úgy, hogy ez egy törvényesített forradalom volt, aminek a lényege, hogy miközben Petőfiék teszik a dolgokat az utcán, és ezek a rendkívül látványos események, amik ugye beégtek a magyar közemlékezetbe. Közben azonban ne felejtsük el, hogy a felelős magyar politikusok, Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István teszik a dolgokat Pozsonyban, majd Bécsben.
És mindig a törvényes keretek között.
Na, ez a legfontosabb dolog. Tehát, hogy a magyar forradalom vívmányait sikerült törvényesíteni, és innentől kezdve, amikor önvédelmi harcba torkollik ez az egész, és lesz a forradalomból szabadságharc, akkor ez azért van így, mert a jogainkat védjük. Nem jogot sértünk, hanem jogot védünk. Nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát ezt mindenképp látni kell, hogy amikor erről eseménysorról beszélünk, hogy mi honnan indul és hova vezet. Hogy a forradalom radikalizálódik, majd rengeteg ember eltávolodik tőle. Hiszen nagyon sokszor látjuk azt a értelmezést ma is, hogy 1848. március 15-én az volt a cél, hogy elszakadjunk a Habsburg háztól. Föl sem merült. Nem volt cél. Nincs benne a 12 pontba. Tehát nem volt ilyen törekvés. Majd ahogy megyünk előre az időben, és látjuk, hogy lehetetlenné válik a kiharcolt jogok megvédése, így jutunk el majd a függetlenségi nyilatkozatig, de közben egyre több ember fordít hátat a forradalomnak, nem gyávaságból, nem félelemből, hanem mert azt már nem tudja vállalni azt a fajta radikalizmust, ami megjelenik. Tehát egy bonyolult és összetett folyamatról beszélünk.
Ja, arra van-e valami magyarázat, hogy a kor nagy politikusai miért ragaszkodtak mindig a törvényes keretekhez? Mert remek jogászok voltak a neveltetésük miatt, vagy mert jó kapcsolatban álltak akár személyesen is az udvarról? Ez ma érthetetlen, mert ma általában ilyen csapkodás szokott menni.
Azt gondolom, hogy mindez benne volt. Nyilván a jogi végzettség szerepet játszhatott ebben, de többet mondok ennél, ez etika és morál. Tehát milyen módon képviselhetem hitelesen az én nézeteimet, ha azt nem tudom jogilag alátámasztani. Ha tehát a jog másként fogalmazza az igazság, a kettő nem mindig fedi egymást, de szerencsés esetben erős az átfedés, nem az én oldalamon áll. Tehát a törvényesség talaján állni, ez egy alaptétel volt, és ezt a törvényességet igyekezett megóvni a magyar szabadságharc. Visszatérve az előző kérdésre, hogy ezt háborúnak nevezték-e, igen, egy idő után már a polgárháború kifejezés is előfordult, de viszonylag egyszerű a dolog, ma is van olyan esemény a világban, amit az egyik fél nem nevez háborúnak, hanem különleges hadműveletnek, mint azt tudjuk. Vagy például 1956 sem minősül háborúnak a szó jogi értelmében, ha jól tudom. Én erre azt tudom mondani, hogy egy idegen ország tankjai szétlövik a fővárosomat, az háború, bárhogy nevezzük. Magyarországon 1848 őszétől 1849-ig nyílt fegyveres konfliktusra került sor. Ezt nevezhetjük bárhogy, ez háború.
Miért nem menekültek a tábornokok? Nem volt rá lehetőségük? Volt, akinek volt lehetősége. Aki tudott, menekült, vagy volt, aki azt mondta, hogy hát én ezt vállalom.
Ők nem arra készültek, hogy halálos ítélettel fogják sújtani őket. Tehát itt, amikor arról beszéltem, hogy a döbbenet erejével hatott az ítélet kihirdetése, akkor ez a érintetteknél különösen igaz volt. Volt olyan, aki mehetett volna, de egyebek mellett a másik oldalon harcoló közeli ismerőse győzte meg arról, hogy tegye le a fegyvert, kegyelemmel lesz része.
Megint mások?
Igazából nem. Tehát konkrétan itt még az osztrák oldalon álló tábornokok sem számítottak arra, hogy ez fog történni. Tehát itt nem rossz szándékról beszélünk. Ugye ezek a katonák felesküdtek a kormányra, az esküjükhöz hülyek maradtak. És az volt a kiindulási pont, hogy ők igazából ennek szellemében cselekedtek. Ráadásul, mivel letették a fegyvert, innentől kezdve számítottak arra, hogy jó, részük lesz nyilván némi megtorlásban, de hogy az életüket el fogják veszíteni, erre egyikük sem számolt reálisan. És reméltem mondom, ez döbbenetet okozó szerte Európában. Úgyhogy ők abban a tudatban tették le a fegyvert, hogy lesz egy tárgyalás, a tárgyalás végén nyilván nem fogják őket megdísérni, ez a legkevesebb, de arra, hogy így fejezzék be az életüket, arra nem számítottak.
De az, hogy a kegyetlen elbánás, ez döbbenetet okoz Európában, ez számított erre mondjuk Kossuth Lajos, akik megpróbálták, ha jól emlékszem, a történelem azt írja, hogy mindig a nemzetközi helyzet változásait arra felhasználni, hogy hát ha Magyarországon előrébb lehet menni. Vagy ekkora döbbenetet azért nem okozott, hogy Magyarországon előrébb lehessen menni.
Hát akkora döbbenetet nem okozott, hogy bárki azt mondja, hogy na akkor most mondjuk szankciókkal sújtjuk a győztes hatalmat, de a döbbenet alatt inkább azt értsük, hogy például Miklós cár, az oroszok cárja, akinek hát azért kulcs szerepe van abban, ugye, hogy hatékonyan sikerül a magyar szabadságharcot elfojtani.
200 ezer katona.
Pontosan erről
van
szó.
Egyedül több, mint a két szemben álló fél.
Így van. Tehát ugye itt emögött ugye az 1815-ös bécsi kongresszus nyomán létrejő szentszövetség rendszere áll, aminek a lényege, hogyha valahol forradalom van, másként fogalmazva lázadás, tehát most belemehetünk itt a szójátékokba, de maradjunk a forradalom terminus technikusnál. Ha valahol ezt nem tudja az éppen aktuális hatalom elfolytani, akkor a többi ország a segítségére siet, mert a forradalomnak már csak olyan a természete, hogy egyik országból a másikba csap át. Ezt láthattuk egyébként 1848-ban is, hiszen Párizs, Bécs, Itália, Baden, tehát nagyon hosszan lehetne sorolni. Na most Miklós a fiatal Ferenc Józsefnek azt a tanácsot adta, hogy nyilván vannak bizonyos helyzetek, hogy a főkolomposokkal szembe keményen kell eljárni, kíméletlenül akár, de a megtévedtek, azok kapjanak kegyelmet. Uralkodóknak ez egy nagyon fontos erénye, hogy képes kegyelmet gyakorolni, és hát nem ez történt. Na most, hogyha Miklós cár így viszonyult ez a dologhoz, akkor képzeljünk el mondjuk egy olyan országot, mint mondjuk Franciaország, vagy például Anglia. Ugye Angliával kapcsolatban az egyik legismertebb történet, hogy Julius von Hainau, akinek kulcs szerepe van a véres megtorlásban, pár évvel a kivégzések után Londonban majdnem áldozatául esik sörgyári munkások lincselésének, mert felismerik a jellegzetes pofaszakáláról, és olyan gyűlölet övezi, hogy neki esnek és bántalmazzák. Nyilván épp gondolkodású ember nem mondhatja azt, hogy helyén van a lincselés vagy a népítélet. Itt pusztán arra akarok utalni, hogy a személye az mit testesített meg, és milyen hatást váltott ki még az angliai sörgyári munkásokból is.
Hajnal a kulcs személy a megtorlás szigorúságában, vagy az uralkodó a kulcs személy, vagy Miklós minden oroszok cárja?
Miklós, ahogy ugye korábban is említettem, alapvetően azt mondta, hogy próbáljuk meg a kegyelmet előtérbe helyezni. Ez nyilván nem menti fel azon felelősség alól, hogy ide küldte a katonáit. Pusztán itt most a kivégzésekről beszélünk. Ki a kulcs személy? Több ember nevét kell megemlíteni, ugye sajátos módon a magyar közemlékezet az ilyen igazságtalan tud lenni. Pozitív hősöket is, negatív hősöket is van, akit megtart, megint mást elenged. Megint más meg idealizál. Ami a felelősséget illeti. Nyilván a, megint csak idézőjelben a hóhérlegény szerepét Julius von Hainau vállalta magára. Nem véletlenül ő kapta ezt a szerepet, egyébként egy kiváló képességű katonáról beszélünk, ezt ne vitassuk el tőle. Az megint egy más kérdés, hogy a személyiség jegyei olyanok voltak, amik egy végtelenül kíméletlen megtorlásra is alkalmassá tették. Nagyon sajátos dolog egyébként, hogy most vasárnap jártam Bécsben, és ha már ott voltam, akkor elmentem a helyi hadtörténeti múzeumba, mert ott erre van lehetőség. És hát sok mindent megnézve, egyebek mellett egy hatalmas, gyönyörű olajfestmény ábrázolja a Hajnaut, és mennyire érdekes dolog ez, hogy ennyi év elteltével, amikor megláttam, az első gondolatom az volt, hogy hát ez meg mit keres itt. Nyilván magyar emberként az ember ezt másképp látja. Hát az ő szerepe elvitathatatlan. Ferenc Józsefet illetően megint csak azt kell mondjam, hogy osztozik a felelősségben. Általában véve az volt a szokás, hogy felterjesztik a kivégzendők névsorát, ennek a lényege pedig az, hogy a király adott esetben élhet a kegyelem lehetőségével. Itt a utasítás úgy hangzott, hogy a kivégzettek névsorát szeretné látni. Ez egy ilyen kicsit Pontius Pilátuszi magatartás, eltolom magamtól a felelősséget, de azért pontosan lehetett tudni, hogy amennyiben Julius von Hainau megkapja erre a lehetőséget, ott nem kegyelem sorra fog érkezni, hanem éppen az ellenkezője. De ne feledkezzünk el. Férisztus Schwarzenberg herceg miniszterelnökről. Őt nevezte Széchenyi István halovány vámpírnak, és vele kapcsolatban is van egy anekdota, ami így hangzik, hogy amikor mondták, hogy jelezték neki, hogy hát azért a kegyelem az egy fontos dolog, és hát a közvéleményt is pozitív irányba tudja befolyásolni, akkor általában az volt a reakció, hogy természetesen lesz kegyelem, de előtte titakozgatunk. Tehát a felelősség az megoszlik, az nem egy ember terhel. Magyarországon valahogy sajátos módon Julius von Hainau vitte el a balhét, ahogy ma mondanák egyes egyedül. Nem ok nélkül, mert kulcs szerepe volt, de ez nem egyedül az ő döntése volt. Miközben pedig Ferenc Józsefből idővel a magyar nép jóságos királya és császára lett.
De hogy működött a korban a nép hangulatának visszacsatolása? Ma az ember fölmegy az interneten, nagyjából látják, hogy hogy működik, akkor még szerintem telefon se volt, lóval kellett minden hírt vinni. Tehát mi volt az uralkodó korrekciós lehetősége, ha egyáltalán volt?
Volt neki, és igyekezett is ezzel élni. A megtorlás időszaka nagyon szerencsés módon rövid ideig tartott. Tehát ebben sok minden szerepet játszott. A negatív visszhang, döntően a negatív külföldi visszhang, lehetett érezni az itthoni közhangulatot is. Ezt ne úgy képzeljék el, hogy az emberek kimentek az utcára tüntetni, meg hangosan tiltakoztak, hanem inkább a döbbenet ereje.
Csend volt.
Igen, hát már amikor természetesen, mert azért tegyük rögtön hozzá, hogy például amikor a Lánchidat átadják 1849. november 20-án, akkor a Spessváros friss díszpolgára Julius von Hainau adja át, és akkor tapsolnak a híd két oldalán. Arról már megosztanak a források, hogy ez a taps őszinte volt-e, ütemes vastaps, vagy inkább kényszeres dolog, de nyilván lehetett azért azt nagyon érezni, hogy nem lehet egy ilyen feszült hangulatba sokáig fenntartani ezt a ezt a állapotot, mert az senkinek sem jó. Ferenc József elindult egy népszerűsítő körútra, ma úgy mondanák, hogy PR körútra. 1852-53-ban járta az országot, és ennek az volt a kifejezett célja, hogy meg lehessen ismerni közelebbről a fiatal uralkodót, és ne ezt a véreskező zsarnokot lássák benne. De ezzel kapcsolatban idéznék egy anekdotát. Az anekdotáknak az a természete, hogy nem feltétlenül a valóságot tükrözik, de egy adott helyzetet jól lehet velük jellemezni. Tehát a konkrétumok szintjén nem biztos, hogy ez így megragadható, mint történeti valóság, de a szituációt azért mégiscsak előtérbe tudja helyezni. Az anekdota, ami, ha jól emlékszem, Degry Alajos jegyzett föl, és egyébként toposzként ma is terjeng itt ott a neten, különféle szereplőkkel, az úgy hangzik, hogy Báró Ötvös Józsefet megkeresi August Antal, Liszt Ferenc kiváló barátja és egyebek mellett mecénása, egy reakciós udvarhű ember, aki azonban a müncheni számüzetéséből, önkéntes számüzetéséből hazatérő Ötvös Józsefnek jó barátja. Tegyük ezt is mérlegre, hogy két különböző álláspontú ember. És elmondja neki, hogy ő felsége meg fog érkezni a Lánchídnál a Budára, és ott kellene valami olyasmit csinálni, ami ő felségét meglepi, nem kerül sok pénzbe, és a népnek örömet okoz, és van-e ötlete erre nézve Ötvösnek, hogy mi legyen ez. Mire Ötvös először elhárítja magától a lehetőséget, mondaná, hogy Ferenc József számára az nem az a személy, akivel kapcsolatban bármit pozitívumot akarna mondani, majd pedig azt mondja Augustnak, hogy na várjál csak, ott van a két lámpaoszlop, ugye? Igen, azt mondja, az egyikre akasztasz föl magadat, a másikra Protmann rendőrfőnököt. Ő felségének örömet okoz, meglepetést okoz a népnek, örömet okoz, nem kerül sok pénzbe.
És ezután a más történelmi szereplőkkel is megy végig ez a történet.
Én már Bill Gates-tel is hallottam, tehát maradjunk, hogy nézzen. Nem tudjuk persze, honnan indult a vándor anekdota, tehát nem állíthatom azt, hogy Degry Alajos ennek az ősforrása, lehet, hogy ő is csak átvett valamit. Nem is ez az érdekes, hanem hogy a Ferenc József megítélését ez nagyon jól mutatja. Ezt ne felejtsük el a Libényi féle merényletet ellene. Ugye, amikor ugye az életére tört egy Libényi János nevű magyar mesterlegény. Tehát Ferenc József népszerűségét azt nagyon-nagyon lassan kellett és lehetett felépíteni. Ebben aztán majd szerepet játszott az Erzsébettel való házassága, és nyilván, ami majd elindítja az ő személyének a majdnem teljes rehabilitációját. Hát az 1867 a kiegyezés, de azért egy dolgot ne felejtsünk el, amit többször hangoztatott a közelmúltban elhunyt Gerő András kiváló történész, hogy Ferenc József ősbűne 1848-49, nevezetesen október 6 és az ezt követő megtorlások, beleértve persze Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzését is, mert ha megnézzük, 1867-től létrejön a polgári Magyarország, felvártja a rendi, magyar, a rendi társadalmat, a polgári társadalom. Nézzük meg a monarchia első évtizedeinek a páratlan ívű fejlődését, a polgárosodást, a gazdasági fejlődést, az infrastruktúrát, a bankrendszert. Tehát ennek az egésznek a háta mögött ott van az államfő, az uralkodó, és mégsem nevezünk el róla rakpartokat, hidakat, nincsenek szobrai. Miért nem? 1849. október 6 az a dolog, ami miatt nem. Mert itt ezt a megtorlást, ezt Magyarországon nem bocsájtották meg neki. Azt kell mondjam, hogy ez alapvetően még indokolt is.
A kényszer vitte rá a kiegyezés folyamatára az uralkodót, nem tudta tovább finanszírozni Magyarország további rendben tartását. A külső körülmények változtak meg úgy, vagy belátta, hogy jók azok a 48-as törvények, tulajdonképpen az alapján meg is lehetne csinálni.
Azt gondolom, hogy mindezek ötvözetéről beszélhetünk. Ugye az előző rendszerben nagyon sokáig úgy tanították nekünk a 49 utáni időszakot, hogy ez egy ilyen reakciós visszatérés volt a feudális gyökerekhez. Na de ez ebben a formában nem állja meg a helyét. Tehát nyilván 1849 szabadságharcát leverték, ezt kegyetlen megtorlás követte, de ezzel együtt 1850-es éveknek vannak pozitívumai. Na nem politikai szempontból, hiszen nincs alkotmányosság, besúgó hálózat, tehát mint a 100 évvel később lennénk. Politika történeti szempontból, meg Magyarország függetlensége szempontjából, alkotmányossága szempontjából ez egy mélypont. De a győztes hatalom az végrehajtja a reformkor számos olyan törekvését, ami egy töredék pillanatig 1848-49-ben, gondoljunk a 12 pontra, megvalósul. Eltörlik a jobbágyságot, eltörlik a nemességet, tehát a törvény előtti egyenlőséget ezzel megalapozzák. Osztrák-polgári törvénykönyvet érvényesítik Magyarországon is, és sokkal modernebb dolog ez, mint ami Magyarországon korábban fönnállt. És hát elkezdődnek azok a beruházások is, amik aztán majd 67-től hatalmas lendületet, ívet kapnak már a monarchia keretein belül. Következésképpen azt lehet látni, hogy van egy olyan oldal ennek az egésznek, ami azt mutatja, hogy a győztes hatalom belátással bírt abban a tekintetben, hogy ezeket a célokat nem feltétlenül ördögtől valónak kell látni, hanem hát akkor majd a mi irányításunkkal ezeknek legalábbis egy részét majd előre fogjuk vinni. A másik dolog pedig természetesen, hogy nem lehet hosszú távon úgy működtetni egy ország lakosságának, politikai elitjének a viszonyát az uralkodóval, hogy folyamatosan ellentétben állnak egymással. Ez egy borzasztó nehéz dolog, hiszen nézzük meg, mi van. Ott vannak azok az emberek, akik elindulnának a kiegyezés irányába az élen Deák Ferenccel. Deák miniszteri tálcát viselt 1848-ban. És pontosan tudja, hogy egy írtózatos erkölcsi súlya van a kiegyezésnek, kezet kell fogni azokkal az emberekkel, akiknek része van az ő politikus társai halálában. Justice Mort halálában, Batthyány Lajoséban például. De a múltat nem lehet megváltoztatni. A múlt a sajnos egy faktum, azzal nem tudom mit kezdeni, nem tudjuk föltámasztani a halottakat, elégtételt tudunk adni holtunkban is, elismeréssel, mondjuk Batthyány Lajos újra temetésé külön kérdés lehet, de a jövőt tudjuk formálni, és nem szabad, hogy a múlt csapdába esse a jövőt, következésképpen a kiegyezést, de Deák Ferenc az egyetlen lehetőségnek látta arra nézve, hogy Magyarország ismét visszataláljon a helyes útra, visszálljon az alkotmányosság, egy fejlődési ívet lehessen ismét elindítani. Ferenc Józsefnek is be kellett ezt látnia.
Reálpolitikát kellett csinálniuk? Úgy látták?
Igen, igen, pontosan erről volt szó, és ugye 1864-ben már összeült az országgyűlés. Tehát 65-ben is összeül majd az aztán végig is viszi azt a munkát, aminek a vége a kortársak által kiegyenlítődésnek hívott kiegyenlítődés rendszere volt. De 61-ben az akkori országgyűlés még kudarcot vallott, ha jól emlékszem, augusztus 27-én eredmény nélkül osztott föl. Ugye akkor van ott az a két politikai tömörülés, amit úgy szoktunk nevezni, hogy felirati párt, meg határozati párt. És ugye a felirati, itt Deák Ferenc a kulcsszereplő, elfogadja Ferenc József uralkodását, és feliratot intéz az uralkodóhoz, de 1848-49-hez vissza akar térni, mint tárgyalási alaphoz.
A felirat jelzi a viszonyt. Így alulról mondta, megyünk föl.
A határozati viszont már maga a neve is jelzi, hogy nekünk Ferenc József nem uralkodunk, határozatot küldünk neki, és 1848-49 ott nem tárgyalási alap, hanem a minimum. És tudjuk, hogy ez hogy ér véget, ugye Teleki László gróf maga ellen fordítja a fegyverét. Nagyon nehéz persze megmondani, hogy mi történhetett, hogy mik voltak az ő motiváció, mi volt az a pillanat, amikor elsüti azt a fegyvert, de nagy valószínűséggel ebbe alig, hanem belejászhatott annak a gondolatnak a megértése, hogy miközben a morális fölény, a erkölcsi bázis az egyértelműen őt támogatja, de azon az alapon nem lehet előre mozdulni. Ezek iszonyatos súlyú dolgok, felmérhetetlen súlyú dolgok egy közembernek. Úgy festett Teleki László ezzel nem tudott megbirkózni, de Deák Ferenc viszont igen.
Szabad-e ön szerint a történelmet tanító mesterül hívni egy olyan kérdés eldöntésében, hogy szabad-e túlerőben lévő ellenféllel szemben felvenni a fegyveres harcot? Van olyan történész, aki azt mondja, hogy persze, mert fegyverrel mindig többre megyünk, mint feltartott kézzel.
Én azt gondolom, hogy nincs két egyforma eset. Tehát nyilván mintázatok vannak, történeti párhuzamok vannak, de mindig ott és akkor kell döntést hozni ebben a helyzetben, hogy mi a helyes. Nyilván itt elő lehet venni Görgei Artúr példáját, aki letette a fegyver Világosnál, évtizedeken át, rendszereken átívelően gyalázták, árulózták.
Titokban kellett a járandóságát folyósítani.
Abszolút mértékig, és el nem tudjuk mi képzelni azt a gyűlöletet, megvetést, ami őt övezte, ami körbevette, és amit egyébként egyenes gerincsel viselt. Nyilván az ő esetében egy nagyon fontos dolog az, hogy ott a kérdés már eldőlt. Tehát pontosan lehetett tudni, hogy ha ő megkísérli a további ellenállást, akkor is ugyanaz lesz a végeredmény, már nem lehet tovább feszíteni a húrt, rengeteg ember életét kímélte meg ezzel. Na most nagyon sokan ma is ezt veszik elő példának, hogy így kéne eljárni minden helyzetbe. Csak hát a helyzet a következő, hogy van egy olyan szempont is, amit pedig úgy hívnak, hogy az igazság, a jog és a morál. Ami azt jelenti, hogy ha valakit megtámadnak, és valaki az ellenállás jogával élve megkísérli a hazáját, a nemzetét, a családját, a jogait megvédeni, ezt a jogot nem vitathatjuk el tőle. És most magyarul fogok fogalmazni, és egyszerűen, amikor azt hallom, hogy na Ukrajnának azt kéne tenni, hogy tegye le a fegyvert, mert hiszen úgy sincs ereje ellenállni, hát egy, a gyakorlat nem ezt bizonyította, hát kettő, mi nem dönthetünk helyettük, és hát három, ők nem vesztették még ezt a háborút. Ez nagyon fontos dolog, tehát eredményes ellenállást tanúsítanak. Úgyhogy amikor a történelmet elővesszük, és példázatokat keresünk belőle, akkor láthatjuk azt, hogy van példa erre is, van példa arra is, de abszolút mértékig a történeti mintát bármilyen jelenkori helyzetre alkalmazni, az teljesen téves álláspont.
Az ítéletekben az áll mindegyikben, hogy bárhol lévő vagyonuk teljes elkobzására ítélik a 13 aradi tábornokot. A családtagokkal mi baja volt a kormányzatnak, az uralkodónak?
A családtagokkal személy szerint nem volt baja, itt a megtorlás mértéke a lényeges. Tehát megint csak ez egy transzparens üzenet, hogy ha valaki legközelebb megpróbálkozik ilyennel, akkor tegyük föl, hogy valaki van annyira bátor, hogy azt mondja, hogy kész vagyok feláldozni az életemet, az igazságért, a hazáért, a dicsőségért, bármiért. Másik kérdés, hogy amennyiben egy családos emberről beszélünk, az vajon kész-e feláldozni a lánya, a fia, a felesége, a hátra maradottai szeretteinek az életét, a sorsát. Tehát pontosan tudjuk, ugye, hogy a kicsit előre gorva az időben, hogy a 20. század második felében volt arra példa, hogy valakit azzal szerveztek be ügynöknek, hogy jelezték, hogy nem tanulhat tovább a fia vagy a lánya az egyetemen.
És akkor mérlegelje otthon.
Igen, és mérlegelje, hogy most ha önmagamat áldozom föl valamiért, az ugye az én dolgom. Abban a pillanatban, hogy ezt mással teszem, az már morális kérdéseket is fölvet, arról nem beszélve, hogy nyilván egy ember számára a saját gyermeke rendkívül fontos. Tehát itt a megtorlásnak nem az volt a logikája, hogy akkor a problémája van az özvegyekkel, vagy a gyermekekkel, és majd mondok arra példát, hogy ez mennyire szép karriert tud befutni, például, ha valaki egy aradi tábornokkal leszármazottja volt már a monarchia keretein belül, hanem itt a megtorlás mértéke volt azzal is súlyosbítva, hogy a hátramaradottakat is sújtotta.
A 48-49-es forradalom és szabadságharc katonáit, hőseit, azt mikortól lehetett nyíltan tisztelni Magyarországon?
1867-től. Tehát Aradon, ahol ugye a kivégzés volt 1867. október 6-án, már megemlékeztek róluk. Ugye a kiegyezésre visszagondolunk, ugye a kiegyezés az nem köthető egyetlen lényeges aktushoz, az egy rendkívül bonyolult és összetett folyamatok szövevénye. De hát mondjuk június 8-át tekinthetjük egy sarokpontnak, amikor is a uralkodót ugye megkoronázzák, és a mai Széchenyi István korábbi Roosevelt téren ugye ott hordták össze a koronázási dombot, megteszi a ma bizonyos négy kard mozdulatot a négy égtáj felé. Október 6-a június 8-a után van. Tehát ez egy nagyon lényeges elem, hogy innentől kezdve már sokkal szabadabban lehet emlékezni 48-49-re. Lesz majd Honvéd Egylet, Rezs Zoltán barátom és kollégám ennek kiváló kutatója, hogy ez hogyan kerül majd előtérbe, egy Honvéd Egylet hogyan tud egyre transzparensebben megjelenni. De 67, egyértelműen 67 a fordulópont. Ferenc József föltalál csak még egyetlen gondolat, hogy ő 1848-49-et és annak a véres végét is a maga sajátos módján történeti szükségszerűségnek tekintette, de ugyanígy volt 1867-tel, vagyis a kiegyezéssel is. Tehát ő nem ilyen érzelmi alapon mérlegelte ezeket a dolgokat, hanem egy nagyon más szempontból.
A 67-es kiegyezés után egyenes vonalú volt a fejlődés, vagy különböző korszakok követték egymást a szokásos hullámzással?
Nagy hullámzás nem volt. Tehát ha megnézzük, hogy milyen rendszerváltások voltak Magyarországon, október 6-a emléke, tehát Batthyány Lajosé, illetve a tábornokoké, az mindig előtérben volt. Nyilván volt, ami ezt erősítette. Tehát például az első világháború után, ugye a két háború közötti király nélküli királyságban, a neobarokk Magyarországon minden, ami köze lehetett a magyar függetlenséghez, szabadsághoz, az a szuverenitáshoz az egyértelműen még jobban előtérbe került, teljesen érthető módon a Trianon utáni sokban. De például az aradiak emlékének a megőrzését, és azt, hogy ők ilyen kvázi szimbólumává váltak a megtorlásnak, miközben több mint 140 ember vesztette az életét a megtorlások következtében, az nyilván segítette az, hogy 13-an egyetlen helyen haltak meg, végezték őket pontosabban, de az is, hogy azért sikerült nekik olyan módon is emlékművet állítani, végsősorban mind a 13 ember holttestet sikerült meglelni. Többükét a családjuk vagy a kivégzés után közvetlenül, vagy valamivel később ki tudta csempésztetni, és méltó módon el tudta temettetni. Megint máskot valamivel később találtak meg, voltak itt a 910-es években, tehát még a monarchia idején, jól emlékszem, ez Lázárt és Weidelt, és az utolsó vértanúkat pedig már a Trianon után a 30-as években lelték meg. De azáltal, hogy lett egy emlékoszlop, ugye 1883-ban az emlékezetem nem csal, már állítottak a kivégzés vélt helyszínén, igazából attól távolabb történtek meg az események, tragikus események egy emlékoszlopot, lett egy emlékezet hely. És ugyanez igaz egyébként nyilván Pesten, illetve Budapesten Batthyány Lajos esetében is, hiszen neki is lett egy
emlékmény,
amit aztán ugye majd Nagy Imre neve társult mellé, ugye a két mártír miniszterelnök 49-ből, illetve 58-ból, ha a kivégzésük évét mondom, ha hivatalviselésük ugye 48 meg 56. Viszont A Trianon utáni időszakban, tehát ezek a dolgok előtérbe kerültek. Azt se felejtsük el, hogy a két háború közötti időszakban voltak még legitimisták Magyarországon, és a Habsburg háztól való távolságtartást is szolgálta az, hogy minden olyan forradalom felkelés, ami velük szembe ment, az erősítette az éppen aktuális hatalomnak a legitimizációját. Aztán eljön 1948-49, amikor kiépül a szocialista, stálinista típusú pártállam. Ez rabul ejtette például a forradalom centenáriumát, hiszen az pont erre az időszakra esik. És akkor itt ilyen emberek veszik a kezükbe a forradalom emlékező politikát, mint Andis Erzsébet, a pártök le a történészi vonalon. De ami az aradiakat illeti, ők ugyanúgy a forradalom és a szabadságharc mártírjai voltak. Tehát emlékezhetünk rá, hogy október 6-a az az előző rendszerben is egy olyan nap volt, amikor megemlékeztek a kivégzettekről, hiszen annak a rendszernek a emlékező politikájában is pozitív szerepet kapott 48-49. Persze a hangsúlyokat némiképpen eltolták, lett belőle népies paraszforradalom, meg ehhez hasonló dolgok, de az, hogy a 13 tábornokot kivégezték, az ugyanúgy egy fontos nap volt, ami előtérben maradt, és ha jól emlékszem, 2001-től pedig hivatalosan is ugye gyásznap. Rögtön hozzáteszem, hogy tapasztalatom szerint ez egy olyan gyásznap, amit a legtöbb ember, akit én ismerek, tényleg a szíve mélyén tart fontosnak. Tehát nem kötelező kivonulás, meg zászlólengetés, hanem tényleg arról van szó, hogy őszinte tisztelettel emlékezünk meg Batthyány Lajos miniszterelnökről, a 13 tábornokról és mindenki másról. Rögtön hozzáteszem, határon innen és túl. Ezt pedig most azért hangoztatnám, mert hogy a határon túli magyarság számára is fontos ez a nap, noha nyilvánvaló, hogy a utódállamokban hát soha nem vált hivatalos ünnepségé.
Horvátország, hogy áll például hozzá Jelasicsbánt? Végig kergettük a tavaszi hadjáratban minden irányban. Hogy állnak hozzá románok például a mi forradalmunkhoz? Hogy állnak hozzá a király népei?
Máshogy, teljesen egyértelmű módon, hiszen máshol álltak. Ha valaki elmegy Zágráb főterére, ott láthatja Josip Jelasicsbán szobrát, és Josip Jelasics teljes mértékig a horvát nemzeti emlékezet abszolút pozitív fő, és rögtön hozzáteszem, hogy horvát oldalról nézve ez teljesen érthető is. Az más kérdés, hogy onnan nézve, ahol mi vagyunk, Magyarországról nézve, ő a elnyomó hatalomnak egy olyan eszköze volt, aki nyilván a saját szempontjait figyelembe véve 1848 tavaszán megtett egy olyan lépést, ami a magyar történelemben lehetetlen pozitívunként értelmezni. De az, hogy másként látjuk a történelmünket, azt gondolom, hogy önmagában nem tragédia, nem baj, sőt, Isten mentse meg minket, egy olyan világról uniformizált emlékezet van. A eltérő vélekedések és értelmezések, azok akkor abszolút pozitívunként tudnak megjelenni, ha az eltérő véleményeket képviselő történészek leülnek egymással, meghallgatják egymás érveit, és elkezdenek beszélgetni. Hiszen nekem fontos megérteni a másik szempontjait, a másiknak fontos, hogy megértse az én szempontjaimat, amennyiben kultúremberek vagyunk, és lehet, hogy soha nem fogunk tudni megegyezni, és lehet, hogy soha nem fogjuk ugyanazt gondolni, csak egyáltalán vegyük figyelembe a másikat. Tehát amit például itt az előbb említettem, hogy láttam Hajnónak a olajfestményét, én nyilván nem vitathatom el, hogy a császári ház felől szemlélve Julius von Hajnó egy udvarhű katona volt, aki teljesítette a kötelességét. Magyar oldalról nézve én nem gondolnám azt, hogy bármiféle tisztelettel kéne adóznom előtte, tekintettel arra, hogy milyen tevékenységgel írta bele magát a magyar történelembe. De hogy még tovább ragozzuk a dolgot, Ferenc Józsefnek a hálószobájában állítólag két olyan katonának volt ott a képe, a családtagjain kívül, akiket a magyar közemlékezet megint csak a negatív hősök közé sorol. Ugye az egyik az Henci, a Budavár védője. Tehát aki Henri Henci, aki ugye lövette Pestet. Ferenc József szemében Henci semmi más nem testesített meg, mint az esküjéhez hű, haláláig bátran harcoló katonát. Teljesen érthető módon. A másik pedig Henci helyettesének a képe volt, aki pedig azt a feladatot kapta, hogy robbantsa fel a Lánchidat, mert ha a Lánchidat sikerül megsemmisíteni, akkor nyilván a két oldalon táborozó magyar csapatok közötti összeköttetést az sikerül ugye, gyakorlatilag a nullává változtatni, és nagyon meg tudja nehezíteni a magyar csapatok dolgát. Nem járt sikerrel ez az akció, életét vesztette a idézőjel merénylő, viszont megint csak egy olyan katonáról beszélünk, aki Ferenc József oldaláról nézve maximálisan hű volt a neki tett esküjéhez. Visszafordítva ezt a román vagy a horvát történelem értelmezéshez, az viheti közelebb az egymással tusakodó, viaskodó történeti írásokat, hogyha megpróbáljuk ezeket nem csak nemzeti alapon szemlélni. Hiszen például, ha beszélünk egy olyan eseményről, most picit eltávolodva a konkrét témától, mint Trianon, ami nekünk tragédia, az a szomszéd népeknél, nagyon sokszor pedig a megvalósulás öröme. Van egy nagyon kiváló szlovák történész, csodálatosan beszél magyarul is, a Prágai Károly Egyetem tanára, Miroslav Mihela, Trianon labirintusában címmel megjelent magyarul is egy munkája, és azt vetette vizsgálat alá, hogy hogyan éli meg a többségi magyarság Trianont, illetve hát adott esetben is többségi a magyarság Trianont, illetve természetesen a szomszéd népek, döntően Szlovákiára fókuszálva, vagy Szlovákiára, majd pedig a bécsi döntés esetében megvizsgálta ugyanezt. És azt tapasztalta, teljesen érthető módon, hogy két narratíva viaskodik egymással, és ez a kettő megfordul egy adott helyzetben. Ez a győzött az igazság, elvették a hazát, nagyjából röviden összefoglalva. És ma már azért ott tartunk, hogy a történészek, főleg a fiatalabb nemzedék, az beszél a másikkal, és megpróbálják értelmezni ezeket a dolgokat. Senki nem abból indul ki, hogy de ti kezdtétek, ti voltatok a hülyék, nem mi voltunk a hülyék, hanem megpróbálják azt megérteni, hogy miért fordulhatott elő, hogy mondjuk nemzeti alapon véres atrocitásokra került sor.
Van-e a történésznek adata arra, hogy a kor közemberének a fejében a mi forradalmunk az mit jelentett? Arra gondolok, hogy nem volt hadseregünk, sorozni kellett hadsereget. Nyilvánvalóan onnan lehet sorozni, hogy a legkönnyebb berántani. A közembereket lehet berántani, ők haltak meg a legnagyobb számban. Igen. Mikor hogy alakult az ő fejükben a mi forradalmunk története, amit mi Kossuthtól, Deáktól, tehát a nagy íróktól ismerünk?
Jól emlékszem, Dobos Ilona a néprajzosnak volt egy kiváló kötete, illetve neki számos kiváló kötete volt, az egyik az Torccal néprajzát vizsgálta, és a népi emlékezetet, a kollektív emlékezetet összevetette a levéltári forrásokkal. És természetesen Torccalon is mindenki úgy emlékezett, hogy az ő dédapja, ő kapja lelkesen harcolt Kossuth seregében. Ezzel szemben viszont a kutató olyan iratokra bukkant, amelyek azt látszottak igazolni, hogy a sorozás elől Torccalon számosan megszöktek. Tehát nyilván itt szemben áll egymással két állítás, a kollektív emlékezet megszépítő mesterségéből táplálkozó abszolút pozitívuma, meg a gyakorlat. Biztos, hogy volt olyan, aki nem örömében harcolt a seregben, biztos, hogy volt olyan, aki megszökött ezzel, megint biztos, hogy volt olyan, aki a forradalomban és a szabadságharcban semmi más nem látott, mint hogy tortul a káosz és a kiszámíthatatlanság az mindent elsodor. Biztos, hogy volt olyan, aki politikai okok miatt ellenezte, de azt gondolom, hogy túlzás nélkül el lehet mondani, hogy aki fegyvert fogott ebben a forradalomban és szabadságharcban, azoknak a túlnyomó többsége, döntő hányada az hit ebben a ügyben, és tényleg Magyarország igazságáért, illetve jogaiért harcolt.
Abban az ügyben, hogy lesz egy szabad, szuverén államunk, vagy abban, hogy eltörlik a jobbágyságot és földhöz fog jutni?
1848 nagy programja elsősorban, ahogy korábban már említettem, nem a szuverenitásról szólt, talán a legnemzetibb követelés a 12 pontból, ami nagyjából izanzásítja ezt a programot, az ugye az Unió Erdéllyel. Hiszen hajlamosok vagyunk elfeledkezni arról, hogy az erdélyi nagyfejedelemség az önálló állam, ugye 1867-ig. Ugyanakkor a többi pontot, ha megnézzük, az a Modern Magyarország programja. Van egy olyan követelés, amit például nagyon sokszor szem elől téveztünk, nem is valósul meg 1924-ig, ez a Nemzeti Bank. Most az meg ugye azért nem, mert a monarchiában majd az Osztrák-Magyar Bank működik. De akik itt fegyvert fogtak, nyilván sokféle emberről beszélünk. Van olyan, aki nem is feltétlenül látta át, hogy miről szól ez, csak hogy megtámadták az országot, és meg kell védeni magunkat.
Most sem lehetne teljes sikert elérni, ha valakit megkérdeznék az utcán, hogy miért fontos biztos, egy országnak, hogy nemzeti bank kell legyen?
Biztos, hogy nem. És biztos vagyok benne, hogy mondjuk a honvédsereg jelentős része sem látta át ennek a jelentőségét. Azt azonban igen, hogy ennek az országnak vannak bizonyos jogai, és hogyha egy idegen hatalom fegyverrel támad ránk, azt megvédem. Ezt tekintsük egy alaprétegnek. És nyilván voltak jóval tudatosabban fegyvert fogó emberek is, ugye számos napló magánlevél maradt fönt. Nyilván félelem akkor is munkált az emberekből, hogyha elfogják őket, mi fog történni, gondoljunk a Kossuth bankok rejtegetésének a legendájára. Azért mondom, hogy a legendájára, mert egyrészt benne volt a nyilván a vonzódás, a kötődés ahhoz a forradalmi hangulathoz, amit ezek kifejeztek, de azért számoljunk azzal a lehetőséggel is, hogy jó néhány ember fejében úgy bujkálhatott a gondolat, hogy mi van, ha egyszer ez még érni fog valamit.
Minden sokan azt hitték, hogy majd átváltják, de aztán nem váltották át.
Igen,
elégett a pénz.
És ugye ezt nagyon sokszor hallom, hogy de ez milyen negatív dolog, nincs ebben semmi negatív. Hát miért gondolkodott volna úgy egy ember egy valamikor értékes pénzről, hogy ezt én most kidobom, vagy valami. Teljesen érthető emberi dolog, hogy mindenki próbálja a saját javát előtérbe helyezni. Tehát ezt ne tekintsük ilyen negatívumnak. Viszont visszatérve a lényegre, megint picit messzebbről indítanék. A francia forradalom tömeghadserege, aztán pedig Napóleoné volt egyes értelmezések szerint az első olyan modernkori tömeghadsereg, ahol a katonák jelentős része azt érezte, hogy a saját hazájáért harcol. Hiszen nem egy dinasztikus háborúról vagy vallásháborúról beszélünk, ahol mondjuk az uralkodóház becsületéért kellett kiállni, vagy parancsot kaptak, hanem a francia forradalom megteremtette azt a modern nemzeteszmét, ami arról szól, hogy minden francia a haza egyenrangú polgára. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Nem a fő nemes kerül előtérben, nem a nemes, nem a polgár, hanem mi franciák harcolunk a francia hazáért. Ez egy olyan érzelmi többlet. Ez egy olyan morális fölény, ami a többi hadseregben nem volt meg, viszont ez az értelmezési keret, ez az érzelmi többlet, ez megvolt 1848-49 magyar forradalmi seregében is. 1849 őszi, 48 őszén elképesztő teljesítmény új Batthyány Lajos miniszterelnök a hadsereg szervezéssel. És akkor jönnek olyan katonai zsenék, mint Görgei Artúr, aki valószínűleg minden idők egyik legnagyobb magyar katonája, miközben őt gyalázzák, hogy áruló. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a képességek, és az elhivatottság és a lelkesedés az milyen ötvözetben kerül elénk, ez nagyon sok mindent meg tud magyarázni a sikereinkből.
Batthyány miniszterelnök kivégzése, majd újratemetése. Az újratemetés, ez egy hatalmi kényszer volt? Nem lehetett elkerülni? Egy gesztus volt? Miért?
Ez egy nagyon sajátos dolog. Amikor 1867-ben létrejön a kiegyezés, akkor ugye egy olyan ember lesz Magyarország miniszterelnöke, akit 1849-ben szintén halálra ítéltek, ez Andrássy Gyula gróf, az idősebb. Aki egyébként ugye karrierje csúcsán majd Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere lesz. Azt tudom rá mondani, hogy talán ő volt az utolsó olyan magyar politikus, aki érdemben szinte egész Európa sorsára hatást tudott gyakorolni, de egy másodpercig se felejtsük el, hogy ezt birodalmi színekbe tudta megtenni. Mindig fontos volt számára Magyarország, de Magyarországot úgy tekintett, hogy része ennek a birodalomnak, és ezáltal jobban tudja érvényesíteni a saját érdekeit, mint hogyha szembe megy mindennel és mindenkivel. Na már most, amikor Andrássy miniszterelnök lesz, akkor óriási teherként nehezedik, és egyre nagyobb teherként nehezedik a hatalmon levő magyar kormányra Batthyány Lajos holtestének a kérdése. Batthyányit ugyanis a Ferenciek terén temették el, elvileg titokban, a kivégzése után, de nagyjából mindenki tudta, hogy a győztes hatalom is, hogy ott nyugszik. De ebből nem csinálta kérdést. Tehát nem hantoltatták ki, nem gyalázták meg holtában is. Viszont ez a nyílt titok, ez azzal is járt, hogy nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb valamiféle rehabilitációt elismerés meg kell adni Batthyány Lajosnak. De ennek volt egy óriási akadálya Ferenc József személye. Hiszen az az uralkodó, akinek a nevében halálra ítélték Batthyány Lajost. Mit lehet ilyenkor tenni? A következő a helyzet, hogy nyilvánvaló volt, hogy valamit lépni kell, de a teljes rehabilitációt Batthyánynak nem lehet megadni, tehát akkor egy köztes megoldást választottak. Ennek a lényege pedig az volt, hogy hoztak egy Pest városi rendeletet, hogy a belvárosi templomokban levő holtesteket exhumálni kell, és temetőkben elhelyezni, mert veszélyt jelentenek az élők egészségére, és hogyha már van egy ilyen rendelet, akkor kezdjük mindjárt Batthyány Lajos gróffal ezt a folyamatot. Így történt, hogy a család beleegyezésével, tehát az Özvezdicsi Antónia, illetve gyermekei beleegyezésével exhumálták Batthyány Lajost, és ünnepélyes menetben temették el 1870-ben ott a Fiumei úti sírkertben, ahol aztán a hatalmas gyönyörű mauzólumot emelték később, de nagyon érdekes ennek a háttere. Először az merült föl, hogy akkor ez egy kormányzati aktus lesz, és részt fognak venni a miniszterek, az esztergomi prímás érsek celebrálja a misét, és így tovább. Hát a végén a hivatalból a temettetést Pest városa intézte, hiszen egy pestvárosi rendeletet hajtottak végre. A miniszterek jelentős része magánemberként volt jelen, és itt hatotaljak Horthy Miklós újra temetésére, emlékezhetünk rá, hogy ott ebből mekkora sajtópolémia lett, hogy egy miniszter jelen lehet-e magánemberként.
Mert ki milyen címmel van ott éppen.
Így, pont, ugyanezt történt itt is. Az esztergomi prímás érseknek pont akkor kellett a Vatikánba mennie, és nem tudott jelen lenni a temetésen. Félreértés ne essék, abszolút lehetséges, hogy tényleg akkor dolga volt a Vatikánba. Csak kérdésként vettem föl, hogy mi van, ha nem feltétlen akart ő jelen lenni a temetésen. És amikor megtörténik a temetés, akkor olyan gyászbeszédek hangzanak el, amelyek semmiben nem utalnak arra, hogy Batthyány Lajos hogyan hult el. Tehát, hogyha valaki ott van, és hallgatja azt, ami elhangzik méltatásként, és nem tudja, hogy Batthyány Lajos kivégezték, akár arra is gondolhatott volna, hogy mondjuk a szívroham vagy influenza okozta a gróf halálát.
Megizzadtattak a beszédírók, hogy hogyan kerüljék el a lényeget.
Pontosan, ezt profin megoldották. Mi ez egésznek a tanulsága? Valamilyen mértékig megadták az elégtételt Batthyánynak, és az elégtétel aztán fokozódott olyan értelemben, hogy a mauzóleum ugye a mai napig hirdeti Batthyány Lajos életének, nem halálának, életének a dicsőségét és a nagyszerűségét, és okkal. Hiszen csak gondoljunk abba bele, hogy egy olyan politikusi nemzedékme, ahol ott van Deák Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Eötvös József, az abszolút vezér Batthyány Lajos, hogy azért milyen személyiség kellett ehhez, hogy egyértelmű legyen, hogy ő a miniszterelnök.
Erős csapatban a legnagyobb.
Így van. Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy ez volt a magyar politika aranycsapata. És szerintem ez egy találó megfogalmazás. No, de ez a elégtétel tehát fokozódik, ugyanakkor azonban azt a fajta teljesen transzparens elégtételt, hogy Batthyány grófot méltatlanul, törvénytelenül végezték, ez véletlenül sem hangzott el. Tehát én ezt úgy fogalmaztam meg magamban, hogy a erkölcs és a kegyelet fölött győzött az aktuál politika ebben az esetben is.
Van az 48-49-es forradalmunkhoz kapcsolódó nézet, hogy magyar ember sörrel nem kocint. Ez kitörölhetetlenül benne van mindenkinek a fejében. Én is kocsmáztam már úgy, hogy ezt hallottam. Tehát ezt tudom, hogy ez létezik. Miért nem kocint magyar ember sörre? Igaz-e, hogy nem kocint magyar ember sörre?
Nem jellemző, de ennek azt tudom mondani, hogy ennek van hagyománya, tradíciója, azt viszont elsődlegesen Herman Róbert kutatásai alapján meg lehet erősíteni, ő történeti alapja. Abban a formában, ahogy az elterjedt, az nincs. Tehát 1849-ben nem kocingattak sörrel a aradi vértanú kivégzése után a győztesek. Miből táplálkozhat akkor ez a legenda? Nyilván ennek a erkölcsi háttere az az, hogy az embernek van egy olyan vágya, hogy valamilyen módon legalább ilyen erkölcsi vagy elvi elégtételt kapjon a méltatlan halál után, és hogy ilyen módon tudjuk kifejezni a szembenállásunkat a kivégzőkkel szemben. A gyakorlat meg az, hogy lehetséges, de ez csak egy lehetséges felvetés, hogy amikor Henry Hencinek az 50-es években szobrot állítottak a Budai Várban, akkor ott volt kocingatás, és talán innen terjedt el. Na, de azért ez teljesen más történet, hogy egy ünnepélyes aktus, bármekkora ellentérzést váltott ez ki Pezsúta lakosságából, hogy ott kocingatnak, az mégsem ugyanaz, mintha valakinek a halála fölötti bártalatlan és vállalhatatlan örömönben kocingatok. A legvalószínűbb azonban, hogy még csak nem is egy ilyen konkrét dolog indította el ezt a legendát, hanem hát a filoxérához van köze, hiszen a filoxéra Magyarország szőlőinek egy jelentős részét elpusztította. Nógrád vagy Esztergom megyében 100%-ot, megint máshol ellenállóbb szülők voltak, például éppen Pezsbudán.
De valamit inni kellett.
De valamit inni kellett, és ez a valami volt a sör. Ugye a sör iránti kereslet az jelentősen megnőtt. Most próbálok így emlékezetből mondani néhány adatot. 1851-ben, ha jól emlékszem, 382 000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban 427 000, és 1895-ben akkor már a filoxéra éreztette a hatását 1,2 millió hektoliter. Tehát a sör az ugye kihasználta azt a helyzetet, ami a bort tragikusan sújtotta, benyomult abba a piaci résbe, és valószínűleg nagy szerepet játszott ennek a legendának az elterjedésében az, hogy a bor lobby megpróbálta elterjeszteni a magyar ember már pedig ne ígyon sört, mert az egy olyan csúnya gonosz osztrák labancital. A magyar ember meg úgy döntött, hogy mindent megiszik, de az a pici erkölcsi elégtétel, hogy nem kocintok, ez a mai napig él. Egy példát hadd mondjak erre. Szűk 10 évvel ezelőtt voltam egy magyar-spanyol esküvő, spanyol férj, vőlegény, magyar menyasszony, és a fiatal pár úgy oldotta meg a tájékoztatást, hogy csináltak egy kétnyelvű honlapot, a spanyoloknak megírták a magyar szokásokat, a magyaroknak a spanyol szokásokat. És egyebek mellett így szerepelt, hogyha valamelyik spanyol kocintani akar egy magyarról a sörről, és a magyar visszarántja a korsót, akkor ne bántódjon meg ezen, ez nem a személyével szembeni ellenérzés kifejezés, hanem hogy van egy ilyen tradíció, és meg kell mondjam, nekem ez kifejezetten tetszett, hogy ezt így leírták, aminek az lett a következmény, hogy spanyol is megkérdezte, hogy pontosan mi is ennek a háttere. Úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon jó kulturális transfer volt.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Katona Csaba történésze, Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.